Hitünk szerint az egyház Krisztus titokzatos teste. Ez egy szép teológiai tétel, senki nem hiszi el. Vagy csak ritkán, amikor ilyen nagyon mély lelki állapotban van, de egyébként pedig a tények, az események, a tapasztalataink fölülírják ezt a tételt. Lehet, de mégsem látom, és azt abban hiszünk, amit látunk. Az egyház a hit titka, ahogyan az eukarisztia kovásztalan kenyér, de amikor átváltozik, az Krisztus teste. És azt mondja az egyház a misében, íme hitünk szent titka. Nem azt mondja, hogy a teológiánk szent titka, vagy a tudásunk, az érzéseink szent titka, mert sokan akkor gondolják, hogy érvényes az áldozás, ha emelkedett a szíve, és még könnyezik is. Na, az érvényes volt ez az áldozás. Akkor is érvényes, hogyha semmit nem érzek, sőt, rosszabbul érzem magam, mint előtte. Megtörtént. A hit titka. És ez azt jelenti nekem, hogy választás elé kerülünk. Vagy a tudásunkat, az egyházról vallott, vagy szerzett tudásunkat, az egyházban megélt tapasztalatainkat, élményeinket, információinkat, híreket, stb. Helyezzük a legmagasabbra, és akkor ítélkezünk, menekülünk, szidjuk, megvetjük, vagy éppen ostorozzuk, mint Pilátus katonái Krisztust. Nagyon sokan ostorozzuk Krisztust a szavainkkal. Mert szidjuk. Szidjuk a tagjait az egyháznak. Tehát vagy ezt teszem felőre, és nem jelent semmit az eukarisztia. Rutináldozások lesznek, vagy pedig, ha a szentségimádást végzünk, akkor teletömjük szöveggel, énekkel és imával, nehogy meg kelljen változnom, nehogy találkozni kelljen az élő Istennel, aki ott van. Nem kap lehetőséget. Nagyon sokan a vallás gyakorlatukkal védik meg magukat az Istentől, hogy ne kelljen találkozni, mert akkor meg fogok változni. A találkozás mindig változást hoz. Ha Istennel találkozom, az veszélyes, mert egy-két dolgot meg kell változtatnom. Ezért inkább megvédem magam a vallásosságommal. Ha a hit titka felől közelítem az eukarisztiát, akkor az Krisztus teste lesz, és egy valóságos egyesülés lesz a hit titka által. Ugyanez érvényes az egyházamra, egyházunkra. A hit titka, mert a feje Krisztus, a tagjai bűnösök és meghívott szentek, és ha nem innét közelítem, hogy ez Krisztus titokzatos teste, akiért ma is meghalt Krisztus, minden szentmisében meghal, és odaadja magát ennek az egyháznak. Akármilyen, akármennyi botrány van, Krisztus még mindig szerelmes a mennyasszonyába. Még mindig odaadja magát neki. Még mindig közösséget vállal ezzel az egyházzal. Ha innét nézem, nem fogom magára hagyni Jézust ebben az egyházban. Ha nem innét közelítem, el fogok menni. Nem lehet kibírni. Különösen, ha az orrom előtt zajlik a... És püspökként nekem rengeteg dolgot kell látnom, meglátnom, és meg kell őrizni a hitemet, meg a derümet, meg az örömemet. Mert Isten országa elérkezett. És az nem depózás, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. Nem azért örülök, mert olyan csodálatos az egyházam. Azért örülök, mert az egyház Krisztus titokzatos teste, és ebben az egyházban is vele találkozom. Sőt, fokozom tovább, kimondja Jézus a kenyérre, hogy ez az én testem, vegyétek és egyétek. Kimondja Szent Pál az egyházról, hogy Krisztus, a feltámadt Krisztus teste, amin ott vannak a szövek helyei, Pontosan azért, mert ez a test sebzett. Minden tagja sebzett, és minden tagja bűn. Még talán hajlandók vagyunk bevenni, bocsánat, az eukarisztiáról könnyen bevesszük, hogy ez a Krisztus teste, mert hát ezt hisszük. De az egyházról már nehezebb, de ami a botrány, hogy Jézus azokra is, tehát az, hogy Krisztus jelen van, azokban, akiket lenézünk, kerülünk, megvetünk, utálunk és szégyelünk, mert börtönben vannak, mert kórházban vannak, mert idegenek, mert ruhátlanok, mert éhesek, szomjasak, kibírhatatlanok, büdösek és zaklatnak bennünket. Ők is Krisztus teste. Ez a hit titka, mert Jézus mondja, hogy amit egynek ezek közül tettetek, azt velem tettétek. Amikor bántjuk őket, föl se fogjuk, hogy kit bántunk. Ő pedig nem kérdezi ki a véleményünket, hogy szerethetem, lakhatok benne. Ebbe a lepukkant, alkoholbeteg, nyomorult, bűzlő testben, akit hajléktalannak hívunk. Ha tapasztalatomra hagyatkozom, akkor csak azt mondhatom, amiket felsoroltam. Ha a hit felől közelítem, akkor ő Isten szeretett gyermeke, akiért Jézus ma is meghal. Akkor is, ha nem katolikus, akkor is, ha nem keresztény. Mert az egész világ bűneiért odaadta magát. Egyetemes a megváltás. Belemerünk gondolni ebbe a hatalmas szeretetbe. És ha ezt megértjük, és a hit felől közelítünk, akkor abba fogjuk hagyni azt a kísérletet, hogy Isten belerángatjuk a mi szűkkeblő világunkba, és megengedjük neki, hogy a templomba járó, áldozó emberekben lakhatsz. Egyébként ugye a másikat azt már mi nem engednék meg neki, hogy egy pedofilba, egy liberális, vagy egy kommunista, vagy miket jelzőket kiabálunk folyamatosan az egyházban is, fölcímkézik az embereket, és aztán elhatárolódunk, akiktől se Ferenc pápa, se Jézus nem határolódott el. És a Ferenc pápában ez a zseniális nekem, hogy komolyan vette az evangéliumot. És pápaként is szeretné megélni. És hát frászt kapnak tőle az egyháziak sokan. Mert hát követhetetlen, járhatatlan, hát vagy elnézik neki, mert hát pápa megengedheti magának. De nekünk ezt nem szabad megcsinálni. Tényleg? Szerintem csak fölmentjük magunkat. És nem nézünk szembe a félelmeinkkel, meg az előítéleteinkkel. Amitől Jézus szívesen megszabadít bennünket, ha megengedjük neki. És én nagyon hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy a megtérésem pillanatától kezdve oda kapcsolta az életemet a bűnösökhöz, a bűnözőkhöz, a laktanyában, ahol voltam azért büntető ezred, mert a katonák legnagyobb része börtönből jött, vagy börtönbe ment. Én is azért voltam, mert, hogy hívják, nem osztályidegen voltam, hanem klerikális reakció, vagy mit tudom, milyen szép titulusom volt. Azt gondolom, hogy és attól kezdve, még le se szereltem, már kapcsolatba kerültem a mozgássérültekkel, a Marcibányi téren, aztán a Baba utcában, a légzésben voltakkal, és lángról lobbant a szívem. Ezt nem én csináltam, ezt a Szentlélek. Én soha nem voltam ilyen emberek között. De a laktanyában, a bűnözők között egyetlen egy olyan bűnözőt találtam, aki nem bírta elfogadni a szeretetemet. De voltak csodálatos élményeim. A Kálmán azért volt ott, mert lefejezte az apját. Azért, mert az anyját verte. És ő 17 évesen közölte az apjával, ha még egyszer megkínzod, megöllek. Hát az apja megpróbálta, ő meg megölte. Bekerült a fiatalkorok börtönébe, jött a büntetőezredbe, dúvad volt, tehát olyan annyira agresszív volt, hogy mindenki félt tőle. És egy szakaszba kerültem a Kálmánnal, és kiállt a körlet közepére, és azt ordította, hogy ha Csuhás, ha jót teszel velem, megöllek. Hát én úgy gondoltam, hogy Jézus parancsol, nem a Kálmán, és éppen nem volt ott, és tiszta csere volt, és én merészkedtem kicserélni az ágyneműjét, mert tehát nem ez én dolgom lett volna, a gumiké, én egy gumi voltam, második 8 hónapot töltöttem, a kopaszok dolga volt, akik az első 8 hónapot töltötték, de én beálltam és kicseréltem, aztán lefeküdtem a vaságyamra, az emeletes ágyra, és egyszer csak földrengésre ébredtem, mert a Kálmán rázta az ágyat, és ordított, hogy Csuhás, te voltál az. Én kapaszkodtam, hogy ne essek le, és mondtam, hogy igen, én voltam. Ledobta az ágyat, kiállt a körlet közepére, és a következőt kiabálta, aki a Csuháshoz hozzányúl, megölöm. Én nekem így lett testőröm. A sok üldözés közepette, egyetlen egy kis tett előhozta belőle a szeretetet és az embert. És ő, amíg ott volt, állandóan nyomomba volt, hogy nehogy bántsanak, mert nagyon mindenki megverhetett, meg is szoktak, mert nem tudtam megvédeni magamat. Pici voltam, sovány voltam, de az Úr úgy rendelte, hogy akkor most egy kis védelem alá helyez. Fantasztikus. Amikor már ide kerültem a központiba, minden hétvégémet a szombaton a Marcibányi téren töltöttem. És aztán ott egy fontos, sok fontos dolgot tanultam a sérültektől. Az egyik, hogy ne hazudj magadnak, meg nekünk se. Megkérdezték, hogy na hányszor akarsz jönni? Mondtam, mindig. Csak nevettek. Mondom, minden hét szombaton, csak nevettek. Na hányszor akarsz jönni? Mondtam, hogy hát én komolyan gondolom, legyintettek, hazudsz, nem tudod, neked határaid vannak. Azt mondd meg, hogy mi az a minimum, amit minden szombaton válasz, akkor is, ha mi várunk. Úgyhogy a realitás az lett ebből a mindig minden, hogy szombaton 2 órát ajánlotta fel, erre azt mondták, hogy ez már, ennek erre már van esély. Majdnem 20 évig tudtam csinálni. De azt akkor is csináltam, hogyha nem volt kedvem. Többet lehetett, kevesebbet nem. És fantasztikus volt, hogy megtanítottak arra, hogy a szeretetnek határai vannak. A házastársi szeretetnek, a baráti szeretetnek, szülő-gyermek szeretetnek határai vannak. És ha nem mondom ki a határomat, a határaimat, akkor hazudok. És becsapom. Édesanyám nagyon nehezen viselte, hogy olyan pap lettem, amilyen lettem, én akartam olyan lenni. Nem bírta a szegényeket, a sérülteket, senkit nem bírta, aki ott a fia körül sertepert élt. Én mondtam neki, nem kell jönni, mama, én meg tudok látogatni, ha szeretnéd. De mindig akart, mindent akart, mert hát én maradtam meg neki, az öcsém megnősült, hát én. És akkor mondtam neki, hogy mama, ez nem jó. Hetente egyszer beszélünk. És hidd el, hogy akkor is szeretlek, ha csak egyszer beszélünk. De megígérem neked, hogyha életben vagyok, akkor fölhívlak. Mindig azzal kezdte az elején, hogy milyen hálátlan vagy. Egész héten nem hívták. Mondom, most hívtalak, hát megbeszéltük. És működött a kapcsolatunk élete végéig. Aztán közben még változott is nagyon jó irányba. De csak így tudtam megélni vele, növekedve a szeretetben a kapcsolatot, különben kisajátít, és nem tudom megélni a hivatásomat. Mert azt ő nem tudta elfogadni, hogy én bénákkal, meg szegényekkel, hajléktalanokkal, ez kizárt. nem normális pap vagy, ezt tudtam, mindig mondta. Ha nem mondta volna, akkor is tudtam. De nagyon egyszerű elfogadni, hogy a szeretetemnek határai vannak. Így menekültem meg. Amikor befogadtam a Jóskát, ő 100%-osan béna ember volt, aki 40 éve feküdt mozdulatlanul, nem 40, 30, nem volt, megkeveredtem, mindegy, évtizedek óta mozdulatlanul feküdt. Befogadtam a plébániára, és befogadtam az Zozót is. Elkezdték hordani a betegeket, hogy fogadjam be őket is. Mert hát, ha én nekem ilyen karizmám van, akkor fogadjam be őket. Annyira megijedtem, hogy elmentem Franciaországba, a Bárkába beszélni a Zsalmanyéval és az ottaniakkal, hogy hát mit lehet. És úgy kiakadtam, mert azt mondta a Zsalmanyé, hogy nem fogadhatsz be többet, csak kettőt. Mert egy ember csak kettőnek tud olyan kísérője lenni, amiben békében, szeretetben növekszik. Hát az én gőgömet ez rettenetesen irritálta. Mi az, hogy itt csak kettőt? De megígértem Jézusnak, hogy azt csinálom, amit mondanak, és hát össze voltam rogyva, hogy csak kettő. Hát az, és akkor ott kubbasztottam az Úristen előtt, az oltári szentség előtt, és én már nagyon sokszor imádkoztam azt a hétfői reggeli dicséretet, soha nem szólított meg. Ott akkor összetörve azt olvastam, azt imádkoztam, hogy vakokat járni késztetek, és olyan útra viszem, amit nem ismernek. A sivatagot előttük tóvá változtatom, és az egyenetlen utat egyenessé. Na hát ez a vakvezetés, ez most a püspökségnél tart, mert én elfogadtam, hogy nem fogadok be többet. És 7 évig nagyon szépen tudtunk együtt élni a sérültekkel a plébánián, Kaposváron is ott voltak velem, aztán Jóska meghalt, Zozót meg elvitte a Gyivi. A szeretetünk határai mentén növekedhetünk folyamatosan a szeretetben.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.